Gelobt sei der Name des Herrn.
Ez az ígéret is elhangzott 1990. október 6-án egy Biblióra a Zsoltárok 33.12 alapján. Üdvösen áldott az a nép, akinek Istene az Úr, az a nép, amelyet ő választott ki magának, tulajdonának. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Magasztalva legyen az Úr neve minden jóságáért, kegyelméért, és különösen az ő drága és szent ígéért, amely magába foglalja az ő egész tanács határozatát az emberiséggel kapcsolatban. És hiszem, hogy már régóta nem volt egy olyan időszak, amikor ismételni lehetett volna, ma teljesedett be ez az írás a ti szemeitek előtt. És hisszük, hogy egy bibliai időben élünk, amikor a bibliai proféciák látható módon beteljesednek előttünk. Tényleg nincs szükség többé magyarázatra, hanem, ahogy már sokszor elhangzott, elég, ha az ő beteljesedésében látjuk és beillesztjük. Ugyanakkor azt is hallottuk, hogy nem mindenki hisz a prédikációnak. A prédikációból fakadó hit ajándék azok számára, akik elhiszik azt, amit a prédikáció közvetít. Nem létezik olyan Istentől származó hit, amely létezhetne az ígéből fakadó ígehirdetés mellett, párhuzamosan. Lehetnek ugyan különböző emberi vélemények, és még sok minden más. De az Istennel való kapcsolat, az igaz hit által, csak azután kapjuk meg, ha kinyitjuk magunkat, hogy az íge meggyőzzön minket, és a szellem általi megvilágosodáson keresztül teljes összhangba juttasson bennünket Istennel. Annyi minden történik körülöttünk, amiről beszélni kell, vagy meríteni lehet, attól függően, hogy hogy akarjuk látni, és különösen itt országunkban is, egész Európában. És remélem, senkinek nem tűnik úgy, mintha itt politikai előadást tartanánk, erről valóban szó sincs. Mindazonáltal olyan dolgok történnek, amelyek a bibliai proféciákhoz tartoznak, akkor azokat meg kell említenünk. Több mint 20 éve folyamatosan mondom, hogy mi fog történni, nevezetesen a békesség és biztonság kikiáltása, ugyanúgy azt is mondtam, hogy ahhoz szükséges, hogy véget vessenek az ország és a kontinens megosztottságának. Hiszen ti, akik évekig hallottátok, tudjátok, mi lett mondva. Nem tudom, hogy csak mint nép minden szomszédainkat meghívjuk, mert hamarosan már nem fog számítani, milyen nemzetiségűek vagyunk, hanem minden feloldódik ebben a római birodalomban, amely előttünk keletkezik. És éppen ma fejeztem be egy körlevelet, röviden kitérnék rá. Ami a fejlődést illeti, valóban elértük a napok végét. És szeretném, hogy még ezt is nagyon világosan látnánk, hogy a Jézus, ami Urunk idején, napjaiban Róma gyakorolta a hatalmat. Épp most ismét elolvastam, hogy a római megszállók voltak, a római katonák voltak azok, akik a tövis koronát fonták, és az Úr fejére tették. Össze kell hasonlítani a történelmet és az akkori eseményeket, és a dolgokat ténylegesen, helyesen kell osztályozni. Amikor Pál apostol Festus, Agrippa és Félix előtt beszélt, és felelnie kellett tetteért, büszke volt arra, hogy egy római állampolgár. Másoknak drágán meg kellett fizetniük ezt a polgárjogot. Ő római polgár volt, és itt tanúskodott erről. És ezt csak azért mondom, hogy tisztázzuk magunknak, mit jelent a bibliai profécia a végidőkre nézve, mit tartalmaz, és mit jövendőlt meg. Az apostolok cselekedetei 22. fejezetében, apostolok cselekedete 22. fejezete, a 25. versében ez áll. Amikor már úgymond leterítették, hogy megkorbácsolják szíjakkal, Pál apostol így szólt a mellette álló századoshoz. Megkorbácsolhattok-e egy római állampolgárt méghozzá anélkül, hogy bírósági ítéletet hoztatok volna, amennyiben akarjátok, tovább olvashatjátok a fejezet végéig. Ezután szeretném felolvasni az apostolok cselekedetei 24. fejezetéből, és pedig a 4. és 5. verstől. De hogy ne terheljelek téged feleslegesen, arra kérlek, hogy hallgass meg minket egy rövid ideig a szokásos jóságot szerint. Ugyanis kiderítettük, hogy ez az ember pestis és zavargások okozója az összes zsidók között az egész római birodalomban és a nazarénusok szektájának fővezére. Itt van az egész római birodalmat tartalmazó szókifejezés. Dániel próféta, ahogy olvashatjuk, látta, ahogy a világ tenger megmozdul, és látta, ahogy a négy birodalmi hatalom, amelyek állatként lettek ábrázolva, amint előbújtak ebből a világ tengerből. Látta az egész idő lefolyását egészen napjainkig. A Pátmos szigeti látnok ugyanezt látta a Jelenések 13. fejezetében, hogy a tengerből egy hatalom emelkedik ki. Isten mindig szimbólumokat használt, és ha a különböző országok címerét áttekintjük, itt egy sas, ott valami más állat, nemzeti jelképként. És mielőtt a népek ezt így használhatták volna, Isten már látomásokban megmutatta és feltárta, mi fog következni. A Pátmos szigeti látnok előadta, hogy ez a hatalom létezett már, majd eltűnt, aztán újra előbukkant, és teljes mértékben gyakorolta a hatalmát, mert maga a sárkány odaadta neki a trónját. Tudom, hogy sokak számára ez jelenleg talán olyan, mint az algebra, amivel nem tudnak túl sokat kezdeni. De mivel most valóban egy ilyen komoly időben élünk, foglalkoznunk kell ezzel is. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy talán vannak olyanok, akik még újak, akik egyáltalán nem hallották így az ige hirdetést, nemhogy az evangélium terjesztését, nemhogy a tanítások, vagy az üdvösség történeti prófétai része hirdetve lett volna nekik ezen a módon. És mégis, minden, ami a Bibliában áll, fontos. Nem létezik semmi, amit egyszerűen átugorhatnánk, vagy figyelmen kívül hagyhatnánk, különösen akkor nem, vagy azt nem, ha ez még a mi napjainkra is vonatkozik, és egyszerűen szükségünk van az isteni megvilágosodásra. És ez a megvilágosodás nem valami egyetemi katedráról jön, hanem meg kell legyünk ajándékozva vele az ígéből, a Szent Szellem által. Aztán valóban úgy van, hogy Istentől vagyunk tanítva, és olyan részletekbe is bevezet minket, amelyek ma egyszerűen nagyon aktuálisak. Ahogy már az előbb is említettem, arról van szó, hogy itt, Közép-Európában kialakul az utolsó világhatalom, és ez a szemeink előtt történik. A megosztottságnak vége itt van október 3-a, ezt most németként mondom, és kérem, hogy a barátaink értsenek meg, könnyek szöktek a szemembe, nem csak egyszer, hanem többször is, mert mégis a háborús generációhoz tartozom. És nem titkolom el, hogy 12 évesen még fel kellett vennem a Hitlerjugend egyenruhát, és a háború utolsó szakaszát is megtapasztaltam. Tudatosan átéltem az ország megosztását is, és azt is, ami utána következett. Akár a folyósón, akár más országokba utaztam azután, elégszer éreztették velem, hogy ez mit mindent hozott magával. Hiszen a bűnösök már nem léteztek, és a nép szenvedett. Én szeretném, ha a szomszédaink mind megértenék, hogy német földről amúgy sem fog többé háború kirobbanni. Engem valami egészen más foglalkoztat, és pedig a következő gondolat, hogy erről a föld területről, ahonnan annyi szerencsétlenség indult ki, az üdvheil üdvözléssel nagyon sok borzalmat okoztunk szomszédaink népeinknek, a fél világnak, és azután a saját népünknek is. Bár lenne Isten akaratában, hogy a reformáció beteljesedése, amely ugyanis a teljes helyreállításhoz és az ős kereszténység isteni rendjéhez visszavezet, hogy az, amennyiben az Úrnak tetszik, innen induljon ki, és eljusson az egész világra, és az élőisten gyülekezetének szolgálatára legyen, hűségében, hűségben és igazságban, hogy Isten elérje az ő célját az ő népével. Mi nem kaptunk semmilyen nemzeti szellemet. Nem részesedtünk benne, hanem Isten szellemében. És tudjuk, hogy az Úr minden nyelvből, népből és nemzetből kiválasztja az ő saját népét, a megváltottak sokaságát. A bizonyíték már ma megvan közöttünk. Isten sem gondolkodik nemzeti szinten, hanem az egész emberiséget szemmel tartja, és ezért mondta már Ábrahámnak is, te benned legyenek megáldva a föld minden népei. De hogy beteljesedjék az írás, és hogy még egy rövid üldözés kényszer legyen alkalmazható azokra nézve, akik nem alkalmazkodnak és nem engedelmeskednek, nem vetik alá magukat ennek a rendszernek, ennek egyszerűen így kell történnie, hogy ki lehessen jelenteni a békesség és biztonság állapotot. Nem fogunk részletesebben kitérni erre a témára, hiszen a körlevélben is található néhány gondolat erről, és további kiadványokban is visszatérhetünk rá. Ami engem sokkal inkább foglalkoztat, az az a tény, hogy Istent annyira megterheli, hogy az embereket arra késztesse, hogy higgyenek neki. képzeljük csak el egyszer magunknak, hogy Istennek könyörögnie és esedeznie kell azért, hogy higgyenek az ember benne, mit is gondolunk mi egyáltalán arról, hogy kicsoda Isten, és kinek van joga, és ki meri megkérdőjelezni, és kétségbe vonni azt, amit Isten az ő ígéjében mondott. Én úgy vélem, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy az élő Istennel van dolgunk, aki a végítéletkor valóban az egész emberiséget számadásra fogja vonni. Időközben azonban, és ez pillanatnyilag talán furcsán hangzik, úgy tűnik, sőt, valójában így is van, hogy Isten az emberre bízta a döntést. Már mindjárt az elején, az Édenkertben is lehetősége volt az embernek választani, egy döntést hozni, hogy elhiszi-e a mondottakat, vagy nem hiszi el, engedelmes lesz, vagy nem, betartja a parancsokat, vagy megszegi azt, és úgy tűnik, hogy ez így marad egész a végig. Azután bekövetkezett a bűneset, az áthágás, ezzel pedig az Istentől való elszakadás. És így az Istentől eltávolodott és elszakadt ember a saját útját járta, és még mindig azt járja, amíg meg nem találja az útat, az igazságos és az életet. Talán még egyértelműbbnek kell lennem. Már a kezdetektől fogva elkezdődött a gyilkolás. Kain volt az első gyilkos, köztudott, és ez folytatódik mind a mai napig. Aki ölni akar, az öl, aki lopni akar, az lop, aki hazudni akar, az hazudik, mindenki azt teszi, amit akar. Aki csalni akar, az csal, és az emberek azt hiszik, hogy mindennel megússzák. És aztán vannak még olyanok is, akik azt hiszik, hogy a halállal aztán mindennek vége. De ez mégsem így van. Létezik egy élet a halál után. Létezik egy számadás. És a Szentírás azt tanítja nekünk, hogy Isten haragja megmarad mindazok felett, akik nem fogadják el a Krisztusban felkínált kegyelmet. Tényleg szükséges, hogy az emberek beilleszkedjenek Isten tervébe, megéljék lelkük szabadítását és a saját énjüktől való szabadulást, egy megtérést, egy átalakulást, és így eljussanak az élő Istenbe vetett élő hitre. Egy csodálatos bevezető ígeverset hallottunk, de őszintén szólva, inkább azokat a bibliai idézeteket kedvelem magam, amelyek a pozitívumot emelik ki, mint azokat, amelyek a feddést hangsúlyozzák. Mégis mindkettőről kiegyensúlyozottan beszámol a Szentírás. Az Apostolok Cselekedetei 13. fejezetében azt olvassuk, hogy mindenki, aki el lett rendelve az örök életre, hívővé lett. Előtte már az Apostolok Cselekedeteiben azt olvassuk, és a hívők serege egy szív és egy lélek volt. Számunkra már közvetítve lett a Krisztusra való egységre vonatkozó gondolat. Nem különböző gondolkodásmódok és vélemények, hanem Jézus Krisztus gondolkodás módja lakozzon mindannyiunkban. És ez a lényeg, mert így van megírva, hogy mindenki legyen olyan gondolkodású, amin Jézus Krisztus is volt. Szeretnék felolvasni néhány bibliai idézetet, hogy Isten az ő ígéje által közvetlenül szólhasson hozzánk, és aztán mi is válaszolhassunk neki. A Márk evangéliumából a 7. fejezetből felolvasom az utolsó verset, a 37. verset. Márk 7. fejezetének a 37. verse. És magukon kívül lettek a csodálkozástól, és azt mondták, mindent rendbe hozott, mindent jól végzett. A süketeknek is visszaadta hallásukat, a némáknak pedig lehetővé tette, hogy beszéljenek. Előzőleg azt mondtuk, hogy az Istentől elszakadt emberiség azt csinál, amit akar, és úgy véli, hogy sem magának, sem másoknak, nemhogy Istennek tartozna elszámolással. Itt a mi Urunk munkájával állunk szemben, és akkor is megoszlottak a vélemények. Egyesek hittek, mások éppen nem hittek. Egyesek azt mondták, még soha senki sem beszélt úgy az emberek közül, ahogy ez beszél. Mások pedig azt mondták, Belzebub van benne, és általa történik mindez. A vélemények már mindig is megoszlottak, és a széles közvélemény az ellenségtől eredőnek tartotta az isteni dolgokat, és fordítva. Ha csak Isten nem ajándékoz meg bennünket kegyelemmel, különben mi is egy téves ítéletet fogunk hozni. Éppen ezért szükséges, hogy kutassuk a Szentírást, és ebben találjuk meg a választ. A 33. Zsoltárból szeretnék felolvasni a 33. Zsoltár 6. versétől a 12. versét. Voltak éppen ezt az íge szakaszt akartam elsőként felolvasni. A 33. Zsoltár 6. versétől a 12. versét. Az Úr szavával, vagy szava által lettek megteremtve az egek, és az ő szája leheletével az egész seregük. A tenger vizeit falakká tornyosítja, és a hullámokat kamrákba zárja. Félje az Urat az egész föld. Remegjenek előtte a föld lakosai mind. Mert ő szólt és meglett, parancsolt és létrejött. Már most úgy van, hogy sok filozófusaink voltak, akik elvetették az ég és a föld keletkezéséről szóló isteni beszámolót, és az ős sejtről hablatyoltak, az abból kialakult vagy állítólag kialakuló életről, az ős robbanásról, és így tovább. Nos, ki hisz ma még abban, amit az imént felolvastunk? Hogy ő kimondott valamit, és megtörtént, parancsba adott valamit, és létrejött. Érdekes módon most már egy egész mozgalom létezik, akik egyszerűen nem tudják többé lenyelni a Darwin tanítását, és mindazt, amit azok képviseltek, és azt mondják, hogy az nem lehet igaz. Valahogy egy nagy intelligenciának kellett állnia mindezek mögött. A tudósok között is akadnak olyanok, akik észhez térnek, ugye? Tovább olvasom a 10. verssel. Az Úr megsemmisítette a pogányok tanács határozatát, meghiúsította a népek tervét. Az Úr tanács határozata örökké érvényesül, az ő szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. És most jön a 12. vers. Áldott az a nép, akinek Istene az Úr, az a nép, amelyet ő magának kiválasztott, hogy tulajdona legyen. Létezik egy kiválasztás, amelyet nem szabad elfogultnak tekinteni, mintha Isten az egyiket kiválasztotta volna, a másikat pedig nem, hanem létezik egy kiválasztás az isteni előrelátás alapján, mert Isten ugyanis tudta, tudta, hogy ki fog hinni, és ki nem fog hinni. Ki fogja elfogadni, és ki nem fogja elfogadni. És éppen ezért már a világ megalapítása előtt beírhatta az életkönyvébe azoknak a nevét, akik hozzá fognak jönni hitáltal. Isten egy mindent tudó, minden ható, mindenütt jelen lévő Isten. Hajoljon meg előtte az egész emberiség, és ismerje fel, amit a mi javunkra és üdvösségünkre véghez vitt. Mindazonáltal hasznot húzni csak azok fognak belőle, akik valóban befogadják és elfogadják azt, amit Isten a rendelkezésünkre állított. Ami az eleve kiválasztást és a rendszerezést illeti, voltak éppen az Úr gyülekezetét, szeretnék felolvasni néhány részt a 2. Mózes 19. fejezetéből. A 2. Mózes 19. fejezet a 3. versétől a 6. versig. A 2. Mózes 19. fejezete a 3. verstől a 6. versig. Amikor aztán Mózes felment akkor Istenhez, az Úr ezeket a szavakat kiáltotta le hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt tett közhírré Izrael népének. Ti magatok is láttátok, hogy mit cselekedtem az egyiptomiakkal, és hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak el benneteket ide én hozzám. És most, ha készségesen engedelmeskedtek az én rendelkezéseimnek, és megtartjátok az én szövetségemet, ez esetben legyetek nekem az én különleges, sajátos tulajdonom az összes nép közül, mert az egész föld az én tulajdonom. Ti pedig legyetek számomra egy királyi birodalom papjai és egy szent nemzet. Ezek azok a szavak, amelyeket közhírré kell tenned az izraelitáknak. Nyilván úgy hiszem, ahogy itt le van írva. Én hiszem, hogy Isten az Úr egy személyes Isten. 100%-ig hiszek ebben a beszámolóban. Ő leszállt a tűzben, a Sinai hegyre, beszélt Mózessel, megbeszélte magát, az egész népsokaság hallotta az ő hangját, és látta a tüzet, még a felszálló füstöt is. Itt nagyon fontos lenne, hogy felismerjük, hogy Isten magához vezeti az öveit. Azért, hogy közösségben lehessenek vele, ugyanakkor engedelmességet követel az ő utasításai iránt azért, hogy ez a szövetség, amelyet velünk kötött, a mi részünkről is tartós legyen, és ne legyen megszegve. Ti pedig legyetek nekem, vagy számomra egy királyi birodalom, és egy szent nemzet. És előtte azt mondta, és most, ha készségesen engedelmeskedtek az én rendelkezéseimnek, és megtartjátok az én szövetségemet, ez esetben legyetek nekem az én különleges, sajátos tulajdonom. Valóban úgy van, hogy az első ellenszegülés okozta az első szakadást Isten és az ember között. És minden további ellenszegülés Isten iránt, azaz az ő ígéje iránt is, valójában elválaszt minket Istentől. És meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy ahogy megvan írva, engedelmes Isten gyermekeiként folytassuk életmenetünket. Valóban mindig kétféle gyermekek léteznek, engedelmesek és engedetlenek. Éppen ezért írja Pál apostol, hogy alakítsátok az életetek menetét, mint Isten engedelmes gyermekei. Isten engedelmes gyermekeket akar belőlünk faragni, akiben örömét leli, akiket megállhat, akikben megbízhat, nem olyanokat, akikkel szemben haragudnia kell, akiket meg kell fenyítenie, hanem akiket valóban megállhat és áldássá tehet. Az új szövetségben Péter felvetette ezt a gondolatot, és azt írja, első Péter 2, a 9. versében. Első Péter második fejezet a 9. verstől. Ti viszont, a kiválasztott nemzetség, a királyi papság, a megszentelt nép közösség, az Isten tulajdonának kijelölt nép vagytok, és nektek annak erényeit kell hirdetnetek, aki elhívott titeket a sötétségből az ő csodálatos világosságába. Ti, akik előzőleg egy nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Egykor Isten irgalmától megfosztottak voltatok, most pedig Isten irgalmában gazdagok vagytok. Itt már nem úgy van megszólítva a nép, mint egy nemzet, hanem Isten népeként, a megváltott seregként, úgy, ahogy Isten az Ótestamentumban kiválasztott és elhívott egy népet az összes többi népek közül. Úgy rendszerezi az ő gyülekezetét is az új szövetség és az új szövetség időszakában is az összes nép, nyelv és nemzet közül. És ezt a gyülekezetet, és ez a gyülekezet alkotja a királyi papságot, a mindenható Isten szent népét, megváltva a bárány vérén keresztül, amely ki lett ontva a Golgotai kereszten. Itt az van intézve még hozzánk. Ti, akik előzőleg egy nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik egykor Isten irgalmától megfosztottak voltatok, most pedig Isten irgalmában gazdagok vagytok. Nos, erről csak az beszélhet, aki már is átélte. A szép Istennél az, hogy azokat a dolgokat, amelyeket az ő igében megígért, valóban készen is tartja számunkra. Hiszen Isten nem egy olyan Isten, aki csak elméletileg létezik, hanem a gyakorlatban is. Megkaphatjuk az üdvösséget, a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az üdvösséget egészen az Istennel való egyesülésig Jézus Krisztusban, a mi Urunkban való hit által. És ő valóban Isten gyermekeivé teszi, formálja az emberek gyermekeit, hiszen ez az Úr követelménye a János 3-ban. Ha valaki nem születik újjá, másképp nem láthatja meg az Isten országát. Nos, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezen a helyen az embereknek úgy legyen hirdetve a Jézus Krisztus, ami Urunkról szóló evangélium, hogy üdvözülhessenek, ha szívből hisznek Isten üdv üzenetében. Hiszen nem csak prédikálni szeretnénk, hanem szeretnénk azokat Isten dicsőségében újra látni, akik a mi szánkból hallották az ő szavát. Itt tanúságot kapunk arról, hogy az élő Isten gyülekezete, ez a királyi papság, a szent népközösség, az ő népe, akiket kiválasztott tulajdonának, hogy hirdessék annak erényeit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott el minket. Természeténél fogva az ember, még ha jóra való is, el van választva Istentől, a kárhozatra vezető széles úton jár, és a sötétségben van. Mivel azonban az írás azt tanítja, hogy halottak voltunk a bűnökben és a vétekben, az áthágásokban, ez az egész dolog tragédiája. Amennyiben az Istentől elszakadt ember nem lenne ebben az állapotban szellemileg halott, és nem lenne érzékeny, amíg az evangélium fel nem rázza, hogy megértse az ő Istentől való elszakadását, mert csak azután kezdődik el a kegyelem, a bűnbocsánat és az üdvösség iránti vágyakozás. Ahhoz, hogy ezt igaznak lássuk, csak az egész emberiségre kell tekintenünk. Istentől elszakadva, de nagyon vallásosan, ájtatosan, minden vallásban megtalálható. Mindenhol imádkoznak ugyan, mindenhol áldozatokat hoznak, mindenhol mindent megtesznek, csak azt nem, amit Isten szeretne, hogy megtegyenek. És éppen ez a lényeg, hogy beilleszkedjünk a mi Istenünk üdvösséggel kapcsolatos tervébe. Mert mi haszna legyen annak, ha egy mohamedán hisz abban, hogy Isten ítéletet fog tartani, és igazságosan fog ítélni. Ez egyáltalán semmit nem használ. Csak akkor lesz igazán jelentősége, ha az ember felismeri, hogy az ítélet neki egyáltalán semmit nem használhat. Nekünk kegyelemre van szükségünk, mielőtt eljön az ítélet, és ha részesültünk Isten kegyelméből, akkor beteljesedik, amit a mi Urunk a János 5.24. versében mondott, hogy a hit által átmentünk a halálból az életre. Hiszen el voltunk választva Istentől, de már nem vagyunk most azok, mert hitben személyesen elfogadtuk a Krisztusban megtörtént, bekövetkezett Istennel való megbékélését. És a bűnbocsánat, amivel meglettünk ajándékozva, valóban megnyilvánult az életünkben, és az ő szelleme bizonyságot tett a mi szellemünknek, hogy Isten gyermekeivé lettünk. A Titus levélből, a második fejezetéből szeretnék felolvasni a Titus második fejezet 11. versétől a 14. versig. Egy mindannyiunk számára jól ismert ige szakasz, a Titus 2 a 11. verstől. Mert megjelent az Isten kegyelme, amely mindenkinek üdvösséget hoz. Azáltal, hogy arra nevel minket, hogy lemondjunk az istentelen életmódról és a világi kívánságokról, és ésszerűen, tisztességesen és istenfélő módon éljünk a jelen való világban. Azáltal, hogy ennél fogva várjuk a mi üdvös reménységünk birtokát, és a nagyisten és szabadítónk Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését. Aki önmagát ideadta értünk, hogy megváltson minket minden törvénytelenségtől, vagy istentelenségtől, hogy megszerezzen önmagának tulajdonául egy tiszta, jó cselekedetekre buzgón törekvő népet. Ezt terjeszt nekik elő, azon felül buzdítsd őket, és beszélj nyomatékkal a lelkiismeretükre, ne hagyd, hogy bárki is lenézően vagy megvetéssel bánjon veled. Az evangélium hirdetése megtörténhet, hogy elsőre megvetést vált ki, amíg a hallgatókat meg nem ragadja az evangélium hatalma és az Isten ereje, amely az evangélium hirdetését kíséri, és ezt az erőt át nem élik megváltásként, szabadításként, majd csak azután lesznek képesek örülni, és hálásan elfogadni az ige hirdetést. Vannak helyek a Szentírásban, például amikor István prédikált, a hallgatók a fogukat csikorgatták. Nem voltak képesek, vagy nem akarták befogadni azt, ami hirdetve lett nekik. Amint már előzőleg hangsúlyoztam, mindig is létezett a két csoport. Az egyik elfogadta, a másik elutasította. És csak az részesült Isten áldásában, aki elfogadta azt, amit Isten adni akart. És manapság sem más a helyzet. Isten kegyelme megjelent mindenkinek, és üdvösséget hoz nekik, úgy, ahogy olvastuk. Csak hogy el kell fogadni az Istentől kapott üdvösséget, hogy véget vethessünk életünk nyomorúságának. Mert itt az áll. Azáltal, hogy arra nevel minket, hogy lemondjunk az istentelen életmódról és a világi kívánságokról, és észszerűen, tisztességesen és istenfélő módon éljünk a jelen való világban. Létezik elegendő bibliai idézet, amely arról számol be, mi volt előzőleg a hitetlen állapotban, és mi nyilvánul meg utána a hívő állapotban. Aki lopott, ne lopjon többé, ezt olvassuk az Efézus 4. fejezetében nagyon világosan, és így tovább. Tehát, egy változás történik az életünkben, a gondolkodásmódunkban, a szívünkben. Isten az egész létezésünkben feltárja a megmentés, a szabadulás, a megújulás, az újjászületés, az egész ember átalakulásának, átalakításának erejét, egészen a testünk teljes megváltásáig, valamint annak átalakulásáig és elragadtatásáig, ami szeretett Urunk és megváltunk visszajövetelekor. Éppen elégszer hangsúlyoztuk már, hogy Isten be fogja fejezni a megkezdett művét. Ugyanígy kiemeltük azt is, hogy ahhoz, hogy valami befejeződjön, először is el kellett kezdődjön valami. Az Istennel való kezdet ma este elkezdődhet számodra. De egyszer minden embernek tudnia kell, azon a bizonyos napon Isten megalapozta velem a kezdetet. Ő megszólított az ő szaván keresztül, én pedig hozzáfordultam, és követtem a hívását, amit adott. A Jelenések könyve 1. fejezetében, Jelenések 1, olvassuk az 5. és a 6. verset. Jelenések 1. fejezet, az 5. 6. verset. Isten ember átadja az üdvözleteket, aztán ezt írja. És Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak közül az elsőszülöttől, és a föld királyai felett uralkodótól, annak, aki szeret minket, és az ő vérével megváltott minket bűneinkből. és király uralkodókká tett minket, papokká az ő Istenének és Atyának, az övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Így olvassuk itt, nem valami jövőbeni dolog lesz, hanem amit már is megtett. Hányszor hangsúlyoztuk és rávilágítottunk, hogy a megváltás Isten részéről megtörtént egyszer s mindenkorra az egész emberiség számára. Csak egyetlen egy megbékélési nap létezett Isten és az emberiség között, és az ott történt a golgotai magaslatokon. Ott volt Isten a Krisztusban, és megbékéltette a világot önmagával. Most már mindenkinek egyénileg kell elfogadnia ezt a megváltást, és így be kell születnie Isten tervébe, az Úr gyülekezetébe. A Szentírás ugyanis azt mondja, hogy ami húsból születik, az hús. És hogy hús és vér nem lehetnek Isten országának örökössei, viszont ami szellemből születik, az mégis szellem. És akkor azt ír a Pál apostol a Korintusbeliekhez írt levélben, a 15. fejezetben, hogy nem a szellemi, hanem a fizikai jön elő. Talán felolvasom, hogy meglegyen a pontos sorrend és a pontos szövegfogalmazás is. Az első Korintusbeliekhez írt levél 15. fejezetének 45. versétől. Így van megírva is, hogy az első ember Ádám élő lélek lényé lett, az utolsó Ádám pedig életet létrehozó szellemi lényé. De ennél fogva nem a szellemi jön előbb, hanem a természetes, a lelki, és csak utána a szellemi. Az első ember a földből való, azaz földi, a második ember pedig az Úr a mennyből, mennyei eredetű. Amilyen a földi ember lényének a sajátossága, olyan a sajátosságúak a földiek is. És amilyen sajátosságú a mennyei ember, olyan sajátosságúak a mennyeiek is. És ahogy magunkon hordoztuk a földi képét, úgy fogjuk magunkon hordozni a mennyei képét is. Isten teljesen tökéletesített műve, és ez az íge szakasz is, igen és amen. Úgy, ahogyan a fizikailag mindannyian ebben a testben létezünk, amelyben már Ádám is élt, és Éva is, úgy a tökéletesítés után egy feltámadási testet kapunk, amilyen a mi Urunknak és megváltónknak is van. Azt is tudjuk, különösen mindazok, akik velünk együtt egyszer vagy többször is jártak Izraelben, különösen Jeruzsálemben. A Biblia hívő embernek legnagyobb öröme mégis abban a pillanatban van, amikor a Golgota domb előtt áll, aztán tekintetét kissé balra fordítja, és bizonyos távolságban meglátja azt a sír üreget, amelyben Krisztus feküdt, és íme meglást, a sír üres. Ő nincs itt, áll ott olyan szépen angol nyelven írva. He's not here, for here's a reason. Ő nincs itt, mert feltámadt, és nem kell az élőt a halottak között keresni, hiszen feltámadt. És mindannyian ismerjük azt Ter Stegen csodálatos énekét, hogy Jézus él, és vele én is, halál, hol vannak most a borzalmaid? És tudjuk, hogy a halál félelem is le lett győzve, mert maga a halál is legyőzetett, és Jézus Krisztus harmadnapon feltámadott. Ami azokat az embereket illeti, akik még nem látták, és nem is értik az isteni időbeosztást, azoknak nehéz hinniük, mert minden olyan sokáig elhúzódik, ugye? És ennél fogva Péter által mondott szavakra gondolunk, a 2. Péter 3. fejezetben az utolsó nemzedékhez intézve, a 2. Péter 3. fejezet 2. versétől. Azért, hogy ezzel kitartóan megőrizzétek azokat a szavakat, amelyeket a szent próféták jó előre megmondtak, valamint az apostolaitok által nektek közvetített Urunk és megváltunk parancsát. De ennél fogva, mindenek előtt azt kell szem előtt tartanotok, meggondolnotok, hogy a napok végén megjelennek gúnyolódók, telve csúfos szenvedélyekkel, olyan emberek, akik a saját vágyaik szerint járnak, és azt mondják, nos, hol van hát az ő megígért visszajövetele, mert amióta az atyák elaludtak, mégis minden úgy marad, ahogy a teremtés vagy az alkotás kezdete óta van. Itt jelentkezik egy nagy probléma, mert az emberek semmit sem tudnak az isteni időbeosztásról. Lehet, hogy valamikor hallottak róla, hogy egy nap Isten előtt annyi, mint ami 1000 évünk, de nem gondolkodnak el tovább ezen. Milyen hálásak lehetünk, ha ma a mi nemzedékünkben visszatekinthetünk, és láthatjuk ezt az isteni időbeosztást a különböző korszakokban, Ádámtól kezdve Ábrahámig, Ábrahámtól Krisztusig, és most ismét egy 2000 éves korszak. És ezzel hamarosan letellik a 6000 év, és a 7. évezred lesz az 1000 éves békebirodalom. A napot és az órát persze senki sem tudja, és nem is szükséges. De a korszak jelei alapján világosan felismerjük, hogy most a napok végén élünk. Ez a beszédfordulat is megtalálható itt az íge szakaszban. Ennél fogva a 3. vers, először is ennél fogva figyelembe kell vennetek, hogy a napok végén. Milyen gyakran szerepel ez a szókifejezés, hogy a napok végén, vagy a végidőkben, vagy az utolsó napokban. És tudjuk, hogy ezzel arra az időtartamra van utalás téve, amelyben most élünk, és éppen ezért különösen figyelmet fordítunk a bibliai proféciák beteljesülésére a mi időnkben, napjainkban. Minden ember tévedhet ugyan. Tévesen értékelhetik az időt, hiszen az ember arra teremtetett, hogy éppen ellenkezőleg gondolkodjon, ne vegye figyelembe a lényeget. De amikor Isten igét vesszük, és azt egymás mellé soroljuk, és a Szent Szellem által tisztázva, valami mozaikként összerakva kapjuk, akkor nem emberek tesznek valamilyen állításokat, hanem Isten az, aki az ő ígé által megajándékoz bennünket útmutatással. És éppen ezért ír a Péter is, hogy annál szilárdabban áll előttünk, vagy rendelkezünk a prófétai szóval. Ezen a helyen ismételten hangsúlyoztuk, hogy egyszerűen szükségszerű, hogy Isten szóljon hozzánk, Isten jusson szóhoz. Miért olvasunk ennyi bibliai idézeteket? De hiszen csak egyetlen egy okból, hogy mindannyian, akik hallgatják, tisztában legyünk azzal, hogy Isten maga szól hozzánk az ő szaván keresztül. Hiszen ő előtt Te ülünk, hallgatjuk az ő szavait, és hagyjuk, hogy a Szent Szellem megvilágosítsa, hozzáférhetővé tegye azokat számunkra. Az 5. Mózes 4. fejezetéből, azután a 7. fejezetből szeretnék még olvasni. Az 5. Mózes 4, a 20. vers összehasonlításként. 5. Mózes 4. fejezet 20. verstől. Titeket azonban magához fogadott az Úr, és kivezetett titeket a vasolvasztó kemencéből Egyiptomból, hogy az ő saját népe legyetek, az ő tulajdona, ahogy ma vagytok is. Először is egy terv volt, hogy azok lesznek. Azután azok is lettek, végül pedig azokká váltak. A rendeltetésünk az, hogy Isten gyermekeinek legyünk nevezve. Most pedig azok is vagyunk. A rendeltetésünk, hogy Isten népe legyünk. Nos, most Isten népe vagyunk. A rendeltetésünk, hogy kegyelmet nyerjünk. Most kegyelmet nyertünk. Minden, amit Isten megígért nekünk, valóban isteni valósággá vált. És ez az íge szemlélteti számunkra, hogy Isten megvalósítja, amit ő megígért. A ti rendeltetésetek az volt, hogy Isten tulajdon népe legyetek, és azok is vagytok, ahogyan ma megnyilvánul. Szeretném felolvasni az 5. Mózes 7-ből. Az 5. Mózes 7. fejezet a 6. verstől a 8. versig. Mert te az Úrnak, a te Istenednek egy megszentelt népe vagy. Téged választott ki az Úr, a te Istened a földön élő minden nép közül, az ő tulajdonául, hogy az ő saját népe legyél. És nem azért, mert szám szerint népesebbek voltatok minden más népnél, nem azért fordult hozzátok az Úr, és választott ki bennetek, hiszen ti vagytok a legkisebbek minden nép közül. Nem, hanem éppen azért, mert az Úr szeretete becsben tartott titeket, és mert meg akarta tartani az esküt, amelyet atyáitoknak megfogadott, és ezért vezetett ki benneteket az Úr erős kézzel a rabszolgaság házából, a fáraó Egyiptom királyának hatalma alól, agresszivitása alól. Ha ezeket a beszámolókat halljuk és olvassuk is, akkor a szívünket érintik. Ez nem az ember érdeme, hanem a mi Istenünk kegyelme, amely hatalmasan megnyilvánul irántunk, rajtunk. Hiszen mi nem vagyunk jobbak, sőt, talán még inkább rosszabbak, mint a többi emberek. Itt ugyanazt a bizonyságot kell tennünk, amint az Isten ígében, írásban találjuk is. Mert Isten szeretett minket, mert Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindazok, akik hisznek benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Isten nyilvánvalóvá tette irántunk való szeretetét a megváltáson keresztül, és aki viszonozza ezt az isteni szeretetet, az hitben elfogadja a létrejött szabadítást, és egy megmentett, egy kegyelmet nyert az Úr megváltott embere lesz. Amint előzőleg is mondtuk, Isten megígérte, majd megteremtette a lehetőséget arra nézve, hogy minden ígérete, amelyek igenek és ámenek, valóban beteljesüljenek, és valóra váljanak azok életében, akik szívből hisznek. Az 5. Mózes 10. fejezetében még néhány vers. 5. Mózes 10. fejezet 14. verstől. Gondold meg jól, az Úr a te Istenedé az ég, mégpedig a legbelsőbb ég, a föld és minden, ami rajta van. És mégis az Úr csak a te atyáidat szerette meg, és titeket azok leszármazottait kiválasztott minden nép közül, amint az ma nyilvánvaló is. Most jön a legfontosabb, ami a kiválasztással kapcsolatos a 16. versben. Így tehát metéljétek körül a szívetek előbőrét, és ne mutatkozzatok többi makacsoknak vagy csökönyösöknek. Mert az Úr, a te Istened, az Istenek Istene és az Urak Ura, a nagy, erős és félelmetes Isten, aki nem személyválogató és nem hagyja magát megvesztegetni. Hányszor olvassuk a Szentírásban, hogy Isten nem személyválogató, Istennél nincs személyválogatás. Itt ebben az ige szakaszban a szív körülmetélése, a szív megújulása összefüggésbe van hozva a kiválasztással, az eleve elrendeltetéssel. A Szentírás jól ismert részeiből tudjuk, hogy lehetséges, hogy valaki ki legyen vezetve, de a szíve mégis visszamaradjon ott, ahol volt. És éppen ezért olvassuk a zsidókhoz írt levélben, de ők nem ismerték fel az én útaimat. A kivezetés és a külön választás a szív megújulásához kell, hogy vezessen. A kőszív ki kell legyen véve belőlünk, és a helyet meg kell legyünk ajándékozva kegyelemből egy érző szívvel, amely képes szeretni, egy szív, amely képes megbocsájtani, egy szív, amelyen megnyugszik Isten jó tetszése. Nem csak ajakvallomásként mondani, hogy kiválasztottak vagyunk, hanem ügyeljünk arra is, hogy a szívünk hálával viszonozhassa ezt a kiválasztást, és hogy valóban befogadhassuk azt, amivel meglettünk ajándékozva kegyelemből Isten részéről. Hiszen mindannyian ismeritek az ige szakaszokat a zsidókhoz írt levél 3. fejezetéből, például a zsidókhoz írt 3. fejezet 10. versének 2. fele, azután a 11. és a 12. vers is. Viszont ők nem ismerték fel az én útaimat, úgy, hogy haragomban megesküdtem, hogy soha többé ne menjenek be az én nyugalmamba. Vigyázzatok, szeretett testvéreim, hogy senkinél, senkiben közületek meg ne mutatkozzék a hitetlenségnek gonosz szíve az élő Istentől való elpártolásban. Sokkal inkább buzdítsátok egymást minden nap, addig, amíg még tart a ma, amíg még érvényes, hogy senki közületek ne keményedjen meg a bűn csalfasága következtében. A kezdetektől fogva egyszerűen így volt, hogy az ördög, az ellenség ízlésessé tette a dolgokat, és már nagyon elegánssal azt mondja, egyáltalán nem fogtok meghalni. Csak hogy mégis beteljesedett, amit Isten mondott, hogy azon a napon, amikor abból eszel, meg kell halnod, vagy meg fogsz halni. Már az előbb elmondtunk, hogy Ádám és Éva óta az egész emberiség el lett választva Istentől, el van választva Istentől mind a mai napig. A Golgotán bekövetkezett megbékélés Istennel, de ezt el kell fogadni, át kell élni. Ellenkező esetben Isten haragja és ítélete továbbra is az emberen marad. És aki ezt egyszer átgondolja, sőt elmélkedik azon, milyen jelentősége lesz örökre elszakadva lenni Istentől, az lelkéből felkiált Istenhez. De csak akkor, ha az evangélium hirdetése által fel leszünk rázva ebből a halott állapotból, amelyben egyáltalán még csak nem is tudjuk, nem is vesszük észre, hogy örökre el vagyunk választva Istentől. Éppen ezért az ébredés szókifejezés. Ha prédikálva van, akkor az emberek fel kell legyenek rázva, ébresztve, aztán el kell jönni az ébredésnek is. És abban a pillanatban, amikor az ember, aki természeténél fogva, és ebben mindannyian beletartozunk, hogy el vagyunk választva Istentől, és amikor felismeri az ember, hogy bűnben született és élt, abban a pillanatban, amikor az ember az evangélium serkentő hatása felrázza, felismeri elveszett állapotát, és lelke mélyéről szabadításért kiált, és azt mondja, Uram, könyörülj rajtam, bocsáss meg minden vétkemet és bűnömet, igen, légy irgalmas hozzám bűnöshöz. Egy bűnös ember az, aki nem hisz Istennek, nem egy gyilkos, nem egy emberölő, nem valaki, aki ki tudja, mi mindent tett. Hanem a Szentírás valóban azt tanítja nekünk, hogy mindannyian bűnben születtünk. És aki megmarad az ő hitetlenségében, az a bűnben marad. És éppen ezért mondja itt is a 12. versben a zsidókhoz írt, a zsidókhoz írt levél 3. fejezet 12. verse. Vigyázzatok, szeretett testvéreim, hogy egyikötökben se nyilvánuljon meg a hitetlenségnek egy gonosz szíve az élő Istentől való elpártolásban. Micsoda kegyelem, hogy hallhatjuk Jézus Krisztus evangéliumát, ezt a szabadságot és örömöt hozó, adó ígeüzenetet. Micsoda minő kiváltság, hogy Isten ígének visszhangzása alatt lehetünk, és hallhatjuk, amit Isten akar mondani, és fel is ajánl nekünk. És ehhez még az íge. Ma az ő szavát halljátok, hangját, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Istennek tetszett, hogy a prédikáció ostobaságán keresztül üdvözítse azokat, akik hitet tanúsítanak a mi Urunk és megváltónk iránt. Pál apostol azt mondta, egyiknek ostobaság a keresztről szóló beszéd, másoknak pedig Isten ereje. Mindenki elsajátítja az egyiket, vagy megbotránkozunk és nem hiszünk, és ostobaságnak tartjuk, vagy hagyjuk, hogy Isten ígéje szóljon hozzánk. Hitre jussunk, jutunk, elfogadjuk és átéljük Isten erejét, ami az evangélium hirdetését kíséri. Ma megtörténhet itt az, amit a Márk 7-ben volt ugyan, ha jól emlékszem, olvastunk. Mindent, amit tett, célra vezetően tett. Meggyógyította a betegeket, megbocsájtotta a bűnöket, és azt mondta, hogy aki hozzám jön, azt nem fogom kitaszítani. Békességet és nyugalmat fog adni lelkünknek, jót fog tenni velünk, nagy kegyelme és irgalmassága szerint. bár lenne a segítségünkre, hogy valóban Isten eme nagyszerű gyülekezetéhez tartoznánk, amelyet ő kiválasztott magának szent népül, királyokká és papokká, akik örökké vele lesznek, élvezik a vele való, élvezni fogják a vele való közösséget. A mi Istenünket, aki mindent megtett a mi érdekünkben, és most is mindent megtesz ebben a kegyelmi időszak utolsó szakaszában, hiszen elhangzik az utolsó hívás. Őt illeti a hála, hogy még mindig szól, hogy még mindig cselekszik, hogy még mindig hív magához. Boldog az, aki felkerekedik ma, és hozzájön, hogy átélje Isten kegyelmét, és azt magával is vihesse további életútjára. Izrael népéről azt olvastuk, úgy, ahogyan ma is van, ti lettetek az ő tulajdon népe, látható. Hadd lenne ma nyilvánvalóvá, hogy nem csupán hallottuk az ígéreteket, hogy Isten gyermekei leszünk, vagy az ő népe, hanem, hogy ma Isten jelenlétében azokká válhatnánk, láthatóvá, láthatóan. És ez lehetséges, hogy ma ezen a helyen átéljük Istent. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Hadd hajtsuk meg fejünket, csukjuk be szemünket, nyissuk meg szívünket. Talán van itt valaki, aki az ő életét az Úrnak szeretné szentelni. Minden ige hirdetéskor kivetjük a hálót, és azután be is kell vonni. Az Úr azt mondta Péterhez akkor, hogy emberhalásszá akarlak tenni téged. Az Úr elküldi az ő szavát, gondoskodik arról, hogy az evangélium hirdetve legyen. Ahogy előzőleg mondtam, a háló kivetésre kerül, fogás is történik. Ki az, aki hajlandó az Úrhoz jönni? Ki az, aki készen áll arra, hogy befogadja őt, hogy feltétel nélkül higgyen benne? Ó, semmilyen, de és ha nélkül. Ó, milyen szomorú sorsuk van azoknak, akiket a kételyek gyötörnek, akik hinni szeretnének, de nem tudnak. Talán ezeket a kételyeket azok vetették el, akik maguk sem tudták elhinni, hogy a Biblia az Isten ígéje. Viszont ma a hűséges és igaz Úr jelenlétében hadd hagyjunk magunk mögött minden kételyt, minden hitetlenséget, minden bizonytalanságot, és higgyünk szívből Jézus Krisztusban, hogy ő, ami megváltunk, lett, és hogy ő benne megtörtént a megbékélés. Igen, ami megbékélésünk Istennel létrejött, és hogy ő adta az ő vérét és életeit, ami bűneink és vétkeink bocsánatáért. Ezért írja Péter, hogy nem mullandó dolgokkal, nem ezüsttel vagy arannyal váltattatok meg, hanem a hibátlan bárány drága vérével. Azáltal lettünk megváltva. Szeretteim az Úrban, kedves barátaim, testvéreim és testvérnők a Krisztusba, nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Isten színe előtt, nem csak a jóra valók, nem csak azok, akik hittek benne. Azon a bizonyos napon már nem fogja senki kérdezni, hogy hiszel-e a végítéletben vagy sem. halottak fel fognak támadni. A Jelenések 20-ban ezt olvassuk. És a halál kiadta a halottakat, a tenger is kiadta a halottakat, minden kiadta a halottakat, és mindannyian meg kellett jelenjenek az ítélőszék előtt, a fehér trón előtt. Szeretteim, ma még kegyelmet találhatunk, és elkerülhetjük azt az ítéletet, ha hiszünk Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Miközben mindenki lehajtja a fejét, és mindenki megnyitja a szívét, szeretném megkérdezni, ahogyan néha az evangelizációkon szokássá is tettük. Aki az életét Istennek szeretné szentelni, az emelje fel a kezét egy pillanatra, és engedje le újra. Vannak ilyenek közöttünk? Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Isten áldjon meg benneteket, Isten áldjon meg. Hadd énekeljük együtt, hogy legyen hited, legyen csak hited. Legyen hited, csak legyen hited, minden lehetséges, ó, legyen csak hited. Legyen csak hited, legyen csak hited, minden lehetséges, ó, legyen csak hited. Jézus itt van, Jézus ő itt van, minden lehetséges, mert Jézus ő itt van. Jézus ő itt van, Jézus ő itt van, minden lehetséges, mert Jézus ő itt van. Hűséges Uram, Te megadtad az ígéretet, hogy jelen leszel ott, ahol a Te néped, a Te nevedben össze fog gyűlni. Szeretett Uram, számtalan alkalommal nyilvánvalóvá lett, hogy visszaigazoltad a Te jelenlétedet. Te nem csak egy ígéretet adtál, hanem újra és újra beteljesítetted azt. Ma is jelen vagy, és hálát adunk neked ezért. Mint szabadító, mint gyógyító, mint az, aki minden vétket megbocsájt, minden bűnt eltöröl, aki eltávolította a válaszfalat, aki megbékélést és bocsánatot hozott, és minket a sötétség birodalmából áthelyezett az ő szeretett fiának, világosságának birodalmába. Hűséges Istenem, micsoda kiváltság, hogy összegyűlhetünk a Te szent színed előtt, hogy tisztelettel meghallgathatjuk a Te szent ígédet, hogy szívünk befogadhatjuk és higgyünk benne. Aztán átéljük annak kihatását, mint Isten erejét, amely megnyilvánul mindazokban, akik hisznek. Szeretett Uram, bocsáss meg mindannyiunknak minden vétkét, fedezd el bűneinket, Uram, tisztíts meg, szentelj meg, sőt, tégy belőlünk olyan embereket, akiknek a szíve és az élete megújult a Szentírás szava szerint. A második Korintus 5.19-ből és az azt követő versekből, vagy versek szerint, ha valaki a Krisztusban van, az egy új teremtmény, új alkotmány, a régiek elmúltak, íme meglásd, minden újjá lett. szeretet Uram és Istenem, sőt, még egy új eget és új földet is fogsz teremteni, és már is előkészítettél egy új Jeruzsálemet, és új embereket teremtesz a te véred, a te szavad, és a te szent szellemed ereje által. Most ebben, ezekben az órákban is megnyilvánul Isten ereje közöttünk mindazokon, akik teljes szívükből hisznek. Uram, köszönöm neked, köszönök neked mindent, mert a te szavad nem tér vissza üresen, hanem elvégzi azt, amire elküldted azt. Köszönünk neked mindent. Ezt az Istentől érkező szolgálatot is, amelyet a te jelenlétedben tarthattunk. Emeld fel a te tekintetedet felettünk, ó Istenem, és ajándékozz meg a te békességeddel és áldásoddal a Jézus szent nevében. Amen.